Én nem tudom elképzelni, hogy az elkövetkező néhány választási időszakot illetően olyan választási törvényi módosításra kerülne sor, ami a főképpen a kisebbségeket, vagy pedig a régiókat, speciálisan képviselő pártokat ugyanabba a kalapba helyezné, mint az országos pártokat. Tehát, hogyha lenne is 7%-os küszöb, biztos vagyok benne, hogy egy vagy két különutas megoldás lenne, és éppen a nemzeti közösségek, illetve a csak bizonyos konkrét régiókra fókuszáló pártokat próbálná valamiféleképpen a politikai versenybe bent tartani.
Jó napot kívánok! Üdvözlöm a kedves nézőket! Önök a Ma Hét Média Család elemző műsorát, a Nagyítót látják. Én Kollek Zsolt vagyok, köszöntöm kollégámat, Somogyi Szilárdot.
Jó napot kívánok!
Peter Pellegrini első ízben tartott évértékelőt a tisztelt házban, tegnapi nap folyamán, és az emberben fölmerült, hogy ilyen egy igazi államfői beszéd, mintha patika mérlegen mérte volna ki a kritikákat az ellenzék és a kormány oldal irányába. Hogyan látod?
Hát ugye azért Peter Pellegrini hosszú távon folyamatosan küzd, vagy mondjuk úgy el akar érni egy célt, ami az ő önálló politikai identitását kellene, hogy megerősítse. Például mondjuk az újévi beszéde is az évfordulóján erre törekedett. A mostani beszédébe, hogy esetleg kezdjük sorrendbe az elejéről, tehát az első része, a fölütése a beszédnek arról szólt, hogy megindokolta, hogy miért fontos személyiség. Ugye megemlítette azt, hogy a történelmileg a második legnagyobb választói támogatottsággal lett köztársasági elnök.
Ez azért fontos, hogy a mögött lévő támogatottságra utaljon, ha már a összefogás víziója.
Pontosan, illetve azt, hogy az a funkció, amit az ő személye tölt most be, az mennyire erős, és mennyire függetlenedni tud, függetlenségre képes egy ekkora választói támogatottsággal, akár az ellenzék, akár a kormánykoalíció irányába.
Szerinted zárójelbe tudja tenni, hogy egy rendkívül éles versenyben győzött az elnökválasztáson? Ezzel az állításával?
Ugye a versenyeknek általában az a anatómiája, hogy a második helyezetre már nem emlékszik senki. Tehát, hogyha egy szavazattal nyert volna, akkor az valahogy már a feledés homályában.
Pozíció előnye.
Igen, pontosan. Te hogy látod egyébként, hogy Pellegrininek indokolt még mindig az, hogy az önállóságát bizonyítsa, vagy az autonómiáját?
Én azt gondolom, hogy itt van politikai cél is mögötte, mégpedig pártpolitikai cél. Azt ne felejtsük el, hogy mióta a Hlaszt magára hagyta, azért látványosan gyengül a párt, legalábbis a támogatottsági adatok erre utalnak, meg hát a politikai tartalom hiánya is sok esetben. Matus utajástak nem tudta pótolni Peter Pellegrinit, azt hiszem ebben.
Ez egy rossz választás volt, ugye, de esetleg majd arra még egy...
Nyugodtan fejtsd ki, Szilárd, mire gondolsz.
Tehát ugye Matus utaj másodhegedűsként, vagy a párt ökleként tökéletesen betörtötte a funkcióját. És azt gondolták, hogy ez egy régi politikusi, meg vállalkozói betegség is, hogyha egyik dologban az ember sikeres, akkor a másikban is automatikusan sikerre van predestinálva.
De és az hiányzik Sutajástokból, ami Pellegrinben megvan, ez az integratív képesség. Pontosan. Tehát a Hlasz pontosan olyan szavazókat is meg tudott szólítani, akik
egyébként... Vagy innét jöttek, vagy onnét jöttek.
Így van, hogy egyébként a Smer listájára nem szavaztak volna. Tehát a Hlasz ilyen módon tett hozzá a koalíció eredményéhez 2023 őszén. És most ez hiányzik látványosan, és ezzel is magyarázható az, hogyha most tartanák a választásokat, vélhetően a Smer és a Hlasz nem tudna többséget kialakítani.
Meg nem is lennének egy kategóriába talán már, ugye a támogatottságot illetően. Engedj meg azért egy újabb apróságot, ami épp a Hlasz párttal kapcsolatos, és az elnöki beszéd egyik díszleteleme volt. Ugye úgy volt az ülésrend, hogy a szónoki pulpitusnál a köztársaság elnök, mögötte a kormányfő Robert Fico, és ő mögötte Richard Rasi házelnök. Viszont, hogyha valaki megnézi figyelmesen a közvetítést, akkor Rasi minden egyes tapsnál tapsolt szintén. Tehát akkor is tapsolt, amikor az ellenzéknek kedvezőt mondott. De, tehát Rasi egy pártpolitikát próbált folytatni épp abba a szellembe, amit te mondasz, hogy megfelelni az egyik oldalnak, és megfelelni a másik oldalnak is. Tehát a kormánytagjai közül mindenki csak, tehát hogy is mondjam, eszébe nem jutott volna a kormánytagoknak akkor tapsolni, amikor az ellenzéket dicséri az elnök, de Rasi ezt minden további nélkül megtette.
És ugyanez volt a Hlasz frakcióra is igaz, mert ugye éppen a járványkezelés, a Covid-amnesztiák kapcsán, amit elkaszálta az elnök, és a Hlasz a hírek szerint nem fogja támogatni az elnöki vétó megtörését. Úgyhogy a tapsok erre is utalhattak, és hát amikor azt mondtam, hogy patika mérlegen kimérve, azért ott volt az is, és ez az ellenzék felé volt bírálat, hogy sokan az ellenzéki szavazótáborból a Fico elleni merényletet azt valamiféle humbuknak tartják, és hát ez tényleg egy megdöbbentő helyzet Szlovákiában, és nem egyszer az ellenzéki politikusok erősítik ezt a hangnemet. Úgyhogy ez a kritika azért az elnök részéről elhangzott az ellenzék irányába is. Mit gondolsz, ezzel a beszéddel Pellegrini elérhette a politikai célját, azokat a célokat, amiket itt megpróbáltunk összefoglalni?
Talán Pellegrini magába se tisztázta még véglegesen, hogy számára mi a fontosabb, a párt sikere, vagy az ő személyes sikere.
A párt sikerére gondolsz.
Igen, tehát hogy a Halaszpárt sikere, vagy pedig az ő újraválasztása fontosabb jelenleg.
Ez nem jár kéz a kézben?
Hát ebben nem vagyok biztos. Szerintem előbb-utóbb el fogja engedni a pártot, és inkább a második választási időszaknak a már most elkezdődő hoz vezető út kikövezésére fogja az energiát.
Tehát egy második elnöki mandátum a cél.
Pontosan. Én úgy gondolom.
Mert ugye arról beszélt, hogy a legfontosabb, ami hiányzik a szlovákiai politikából, az a jövőkép. Mert az tény, hogy rendkívüli a megosztottság, és a késhegyig menő politikai csaták éppen arról viszik el a fókuszt, hogy mi legyen majd 10-15, esetleg 20 év múlva, márpedig a sikeres országok előre gondolkodnak. És hát a világban van számos kihívás, amire a jelenben kellene megtalálni, legalábbis megtalálni a válaszokat. Lehet, hogy hibás válaszok lesznek, de legalább megpróbálja a politika, míg Szlovákiában elmennek az energiák azzal, hogy hát az éppen aktuális politikai csatákat vívják meg. Ezzel az elnöki üzenettel lehet valamit kezdeni? Változhat a politika, vagy megy tovább minden a maga útja?
Ez is igazolja azt, amire utaltál, hogy kellene lenni egy politikai alapnak, vagy egy nemzeti, vagy egy országos alapkövetelménynek.
Víziónak.
Víziónak, pontosan, amit akár az ellenzék, akár a mostani kormánykoalíció, akár eznek a vegyes válogatottja van kormányon, de e felé próbál közelíteni, vagy ezt próbálja valamiféleképpen megvalósítani. Tehát azért az alapkérdésekben, a fundamentben egyetértésnek kéne lennie, de hát oda el kell jutni, és az általában ugye sikertelenségeken, negatív tapasztalatokon keresztül visz oda az út, hogy rájöjjenek, hogy tényleg ez a jövő útja. Ugye más olvasatban Robert Fico utalt erre a kontinuitás hiánya, hogy jönnek mindig az újabb választások, és jön egy új garnitúra, aki hozza a saját politikai céljait, tehát hogy ez az egyik oka annak, hogy nem lehet ezt megvalósítani, de hát ezt is szerintem majd az elkövetkező évek mutatják meg.
A Fico kormány éppen azzal az ígérettel nyert, hogy a stabilitást megteremti a szlovákiai politikában, ami korábban valóban hiányzott, emlékezhetünk a Matovics és a Heger kormányok idejére. Ezzel is azért némi adósságot érezhetünk a ciklusban, hiszen nemrég ért véget a permanensnek látott kormányválság. Szóval valóban igaza van Ficónak, hogy a stabilitás ez egy fontos eleme lenne a szlovák politikának, ez összefügg a pártrendszerrel, kitérhetnénk ugye a választási törvény módosítására is, és tegyük is meg egy szó erejéig, hogy vajon jó út-e az, hogy a stabilitást minden áron erőltetnék, ellenben és éppen a magyar közösség is elszenvedője lenne, ha 7%-ra emelik a küszöböt, és ezzel párhuzamosan a parlamenten kívülreket pártok támogatását elvonják, hát ez milyen lehetőséget ad a demokratikus fejlődésre?
Ugye általában, hogyha valamelyik kormány adót emel, akkor valamilyen módon a legjobban szükséget szenvedők, vagy pedig a legjobban érintettek számára valamiféle kedvezményeket is ad. Én nem tudom elképzelni, hogy az elkövetkező néhány választási időszakot illetően olyan választási törvényi módosításra kerülne sor, ami a főképpen a kisebbségeket, vagy pedig a régiókat, speciálisan képviselő pártokat ugyanabba a kalapba helyezné, mint az országos pártokat. Tehát, hogyha lenne is 7%-os küszöb, biztos vagyok benne, hogy egy vagy két különutas megoldás lenne, és éppen a nemzeti közösségek, illetve a csak bizonyos konkrét régiókra fókuszáló pártokat próbálna valamiféleképpen a politikai versenybe bent tartani.
Azokra a javaslatokra gondolsz, amiket a Magyar Szövetség is megfogalmazott a programjában? A regionális alternatív küszöb, ami azt jelenti, hogyha két megyében sikerül 7%-os küszöböt megugrani egy pártnak, ez a Magyar Szövetségnek sikerülhet feltétlenül, akkor már is parlament mandátumokat szerezhet, illetőleg a természetes mandátum, ami azt jelenti, hogyha kap 50 ezer szavazatot egy nemzetiségi párt, akkor onnantól kezdve az ahány szavazat, ahány mandátum elve érvényesüljön. Ez egy kicsit bonyolult, de hogyha átszámoljuk a legutóbbi választásokon, mintegy 16 ezer szavazat jelentett egy mandátumot, rögtön ki számolhatjuk, hogy a Magyar Szövetség, akkor még szövetség, mintegy 130 ezer szavazata 8 mandátumot ért volna a parlamentben. Ilyesmikre gondolsz?
Pontosan. Ugye ezek a rendszerek, választási rendszerek másutt már működnek, tehát uh-huh. van rá konkrét példa, és nem kell ezt mindig azt ugye abból kiindulni, hogy ez a magyar közösséget érinti. Bármelyik közösség lehetne olyan helyzetben, de mint most a magyar közösség van.
Tegyünk ki még röviden a nemzetközi eseményekre, várjuk az ukrajnai békét, és azt látjuk, hogy az elmúlt napokban, hetekben az intenzitása is megerősödött a háborúnak, olyan légicsapások váltják egymást a felek között, amit korábban nem láttunk, vagy legfeljebb a háború elején volt ilyen rendkívüli légioffenzíva. Hogyan látod, sikerülhet-e elmozdulni bármilyen irányba? Ez az erőfitoktatás, ez már a háború végének közeledtét jelzi?
Szerintem igen, két okból is. Az egyik az, hogy akkor, amikor megállnak, bár lenne már úgy minden gyorsabban, megállnak a fegyverek, megáll maga a küzdelem, a tűz, akkor ugye Oroszország szeretne minden jobb pozíciót fölvenni arra az időszakra, minden jobban behatolni Ukrajna belterületére, vagy azokat a területeket, amelyeket ugye problémásnak tart, vagy pedig, tehát most kialakultak ott ugye ezek az új köztársaságok, ott minél nagyobb a hegemon föllépést bebiztosítani.
Tehát azokat a részét és ezeknek a területeknek, ami még most ukrán birtokban van, tehát szeretné, amit annektált négy megyét tulajdonképpen Oroszország magáénak tudni, legalábbis ezt lehet az orosz követelésekből kiolvasni, és hát azt a szándékot, amit egyébként már az Egyesült Államok is elfogadott a legutóbbi békejavaslatban, hogy tulajdonképpen Ukrajna ne lehessen NATO tag, és cserében kapjon valamiféle biztonsági garanciákat a nagyhatalmaktól. Igazából az a kérdés, hogy vajon fáradni látszik-e Amerika közvetítő szerepe, vagy pedig szerinted Trump elnök végigviszi, amit elkezdett. Utalnak arra jelek, hogy egyre inkább csalódik abban, amit a felek egymással vitát folytatnak, és a megoldás meg nem igazán látszik.
Hát ugye pillanatnyilag csak verbális szinten fenyeget Amerika, vagy pedig Trump elnök, ugye arról már rég nem beszélünk, hogy...
Mármint a nyomásgyakorlásra gondolsz.
Igen, tehát hogy a szavak szintjén valósul meg, talán az, hogy valamiféle konkrét nyomásgyakorlás, valamiféle eseményekbe megnyilvánuló nyomásgyakorlás, én most nem gondolok itt harci eseményekre, hanem inkább gazdasági megszorító intézkedésekre. Ilyen kitétele jelenleg ezek a föltolamlásoknak Trump részéről nincs. És úgy gondolom, hogy ez ad egy bizonyos verbális teret Oroszországnak is, de hát ők ugye nem csak verbálisan, hanem ahogy te is említetted a bevezető kérdésbe, harcászatilag is kihasználják ezt az időszakot.
Igen, szárazföldi offenzíva készül éppen. Most ilyen híreket hallani, hogy nagy nyári támadásra készül Oroszország, tehát katonai eszközökkel próbálja még a lehető legoptimálisabb feltételeket elérni a béketeremtéshez. Kérdés, hogy ez milyen áldozatokkal jár, és milyen időtartammal.
Azt de gondolom... látod egyébként, tehát, hogy Trump elnök kommunikációját, hogy inkább egy ilyen fölemelt mutatóujj, vagy pedig valamiféle gradálása, tehát valamiféle továbblépés lesz erről a pozícióról?
Én azt gondolom, hogy alapvetően Trump elnöknek sokkal fontosabb Ukrajnánál az a verseny vagy vihaskodás, amit Kínával folytatnak gazdaságilag is és politikailag is, és az ezért a fókuszt eltereli láthatóan. Trump abban érdekelt, hogy ez a konfliktus is lezáruljon, és Amerika előnyös gazdasági egyezményeket kössön Ukrajnával, ez ugye már megtörtént, és Oroszországgal is, tehát Oroszországra is úgy tekint, mint egy olyan félre, akivel érdemes majd mindkét félnek, leginkább Amerikának kedvező, gyümölcsöző kereskedelmi megállapodásokat kötni. Tehát mindenképpen érdekelt a békében Trump, csak egyre inkább szembesül azzal, hogy bizony Putyin húzza az időt ebben a konfliktusban, mert minden az erőpozíció...
Minden nap újabb négyzetkilométereket jelent.
Igen, ugye? Tehát az erőpozíció Oroszország oldalán van, látható, hogy az erősebb fél a konfliktusban. Az egy másik kérdés, és ez hosszabb beszélgetést igényelne, hogy a stratégiai célokat tekintve Putyin sem érezheti győztesnek magát ebben a konfliktusban. Nyilván Oroszország is meggyengült emberanyagban, katonailag, Számos olyan jel mutatkozik, hogy mégsem annyira ütőképes az orosz haderő, tehát valamiféle kompromisszum irányába ideje lenne elmozdulni, de úgy látszik, hogy ennek még mindig nem teremtődtek meg a feltételei, tehát nagyon bizakodóak abban a tekintetben nem lehetünk, hogy nyár végéig a konfliktus lezárul. Azt a perspektívát tartom, hogy az év végéig sikerül majd rendezni, legalábbis valamilyen módon egy fegyverszünetig eljutni. Bizonyára visszatérünk még az ukrajnai háború kérdésére és a szlovák belpolitika történéseire is. A következő hetekben is maradjanak a nagyítóval. Köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra!